Kollégium nem csak egy lakhely vagy egy szálláshely szolgáltatás, hanem egy egyetemi kollégium, úgy gondolom, hogy egyébként az értelmiségi szocializáció. Egy nagyon jó közeg, amikor meg kell tanulnod más emberekkel együtt élni, más emberekkel együtt lakni.
Elte Podcast. Elte sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.
Sziasztok! Az Elte Sort újabb epizódjában egy kikerülhetetlen témával fogunk foglalkozni, a kollégiumi élettel. Én Jamriskó Tamás vagyok, és itt van velem állandó műsorvezető társam Balázs Dóri is.
Sziasztok!
Dóri, te voltál kollégista?
Tőzsgyökeres budapestiként az az igazság, hogy ez kimaradt még az életemből, de mindig is érdekelt a kollégiumi életnek a misztériuma. Te viszont voltál, ha jól tudom.
Én csak középiskolában voltam, egyetemen már nem, mert akkor már az akkori barátnőmmel laktam együtt, és hát így nem volt szükség kollégiumra. Viszont ahhoz, hogy ezt a kollégiumi témát jobban megértsük, elhívtuk
két szakértő kollégánkat, a piros sarokban Rivling Tamás, a Körösi Csoma Sándor kollégium vezetője. Szia Tamás!
Szia! Sziasztok.
És a kollégiumi hallgatói önkormányzat vezetője pedig Kis Zsanett van még szintén a vendégeink sorában. Szia, Zsani!
Sziasztok!
Hogy állunk most, Tamás, a kollégiumokkal? Tehát, hogy így mennyi férőhelyünk van, hány kollégiuma van az ELTE-nek körülbelül, illetve ugye van egy ilyen sztereotíp, hogy a kollégiumok azok így sokan laknak egy helyen, és az nem túl kellemes, ez egy ilyen szükségszállás. Hogy vagyunk így most?
Hála Istennek, a kollégiumi frontról jó híreket tudok hozni nektek. Alapvetően az ELTE-nek nagyon jó minőségű és nagyon jó felújított kollégiumi férőhelyei vannak. Az ELTE kancelliárának 2015 óta prioritásként szerepel az, hogy a kollégiumi szolgáltatást fejlessze. Az elmúlt 5 évben közel 20%-ról 60%-ra ugrott fel azoknak a kollégiumi férőhelyeknek az aránya, amik felújítottak, felső kategóriásak, saját fürdőszobával rendelkeznek. Tehát azt tudom mondani, hogy az ELTE-nek kimondottan jó, top kategóriás kollégiumi férőhelyei vannak, ezen a téren is nagyon jó szolgáltatást tudunk nyújtani a hallgatóinknak.
A hallgatóink között reméljük nagyon sok középiskolás van, és lehet, hogy az ő fejükben is megfordult ez a kérdés, ami ugye a Tamást is foglalkoztatja, hogy vajon mi a különbség a középiskolai és az egyetemi kollégiumok között. Zsani, mit tudnál elsőként mondani, mint a legfontosabb különbség?
Elsősorban meg tudom erősíteni azt, amit Tamás mondott, hogy hallgatói oldalról is érzékelhető az, hogy nagyon fejlettek és nagyon jó állapotban vannak a kollégiumok. Emellett úgy érzem, az egyik első fontos szempont az, hogy a legtöbb férőhely szobánként az csak 2 ágy. Tehát az átlagos középiskolai kollégiummal ellentétben azért itt kevesen laknak egy szobában, és sokkal könnyebb így lakni a felsőoktatási tanulmányok mellett. Emellett nincs tanulási idő, nincsen kijárási idő. Az átlagos tévhitekkel ellentétben bármikor kimehetsz a kollégiumból, bármikor visszajöhetsz, ameddig betartod a házi rendet, senki nem szól rád, azt csinálsz, amit akarsz, oda mész, akivel akarsz, szóval teljesen szabad, és igazából ez az első lépcső szerintem a teljes körülállósághoz.
Nagyon fontos egyébként szerintem, hogy egyébként maga a felsőoktatási kollégium az alapvetően különbözik a középiskolás kollégiumból. Nagyon fontos, mint Zsani elmondott, de szerintem egyébként a legnagyobb különbség az, hogy itt az egyetemi kollégiumokban felnőtt emberek laknak. Olyan emberek, akik elmúltak 18 évesek, és alapvetően mindig azt szoktam mondani, hogy a kollégiumi felvételi, a kollégiumi beköltözés az a szintér, ahol a hallgató elengedi az édesanyja kezét. Tehát mindig látom azt, hogy kollégiumi beköltözésnél ki az első éves, mert ott nagymama, totó, kutya, anyuka, apuka, az egész család kíséri el a hallgatót, és bizony ez az, amikor kijön az otthon melegéből, bekerül egy kollégiumba, alapvetően egy teljesen más élettérbe, életszituációba kerül a hallgató, ami egy nagyon pozitív változás egyébként szerintem egy hallgató élete. Itt már nincs az, hogy este 10 órakor le kell ülni a lámpát a kollégiumba, itt mindenre magára van bízva, mint felnőtt emberre. A kollégium nem csak egy lakhely vagy egy szálláshely szolgáltatás, hanem egy egyetemi kollégium, úgy gondolom, hogy egyébként az értelmiségi szocializáció. Egy nagyon jó közeg, amikor meg kell tanulnod más emberekkel együtt élni, más emberekkel együtt lakni. Az ELTE kollégiumban nagyon sokszínű közösségek vannak egyébként. Minden karról jönnek az egyetem hallgatói a kollégiumba, lehet, hogy éppen egy informatikusnak lesz egy bölcsész szobatársa, egy tókosnak egy TTK-s szobatársa, tehát nagyon sok színű és nagyon sokrétű közösség, ami nem csak az együttélési szabályokat és ezeket a szociális kompetenciákat fejleszti, hanem egy tágabb, egy színesebb látókört ad az egyetem hallgatóinak. A kollégium.
Van arra lehetőség, hogy szobatársat válasszanak maguknak a hallgatók, vagy ez hogy alakul ki, hogy ki kivel kerül végül egy szobába?
Van rá lehetőség természetesen. Természetesen a szokás az az, hogy a beköltözés előtt külön Facebook csoportot és eseményt csinálunk a leendő kollégista hallgatóknak, akik kiírhatják, hogy ők milyenek, milyen zenét szeretnek, mik a hobbiaik, milyen szobatársat keresnek, és az alapján amúgy nagyon nagy százalékban egymásra is találnak a hallgatók, aztán már úgy kezdhetik el a közös életüket, hogy egy olyan személlyel laknak, akire kíváncsiak és akivel szeretnének jóban lenni.
Én még a középiskolában arra emlékszem, hogy oda bekerültek a srácok, ugye itt mondta Tamás, hogy az egyetemi kollégium az már ugye a felnőttségnek az első nagy lépcsőfoka, és nálunk a srácok időközönként hiába volt tanulási idő, kijárási tilalom, mindenféle ilyesmi, azért kezdtek elveszni. Így, hogy anyu-apu elengedi a srácoknak a kezét, az egyetemistákét, és bekerülnek a kollégiumba, milyen olyan keretei, megoldásai, programjai segítsége van a kolinak, amivel tud segíteni abban, hogy hatékonyan tanuljanak, ne vesszenek el konkrétan, mert azért úgy érzem, hogy a nagyon sok szülőnek, meg azért a hallgatóknak is ez egyfajta saját félelme, hogy felkerül a kis srác a nagyvárosba, és így mi fog történni?
Ezt abszolút meg tudom érteni, de szerencsére az a helyzet áll elő, hogy ahogy a szülő elengedi a kezét a kollégium kapujába a hallgatónak, rögtön van is, aki megfogja az ő kezét. Többen is nyúlnak ezután a kéz után, egyrészt ugye az egyetemi gólyatáborokban, karrierrendezvényeken nagyon sok integrációs programba vehetnek részt, és ugyanez igaz a kollégiumok területén is. Tehát attól a pillanattól kezdve egyébként, hogy ő kollégiumban jelentkezik, felvételre kerül, már megkap minden olyan információt, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikeresen illeszkedjen be a kollégium. Zsani biztos fog róla beszélni egyébként, hogy maga a hallgatói önkormányzat, maga a kollégiumi hallgatói közösség is. Nagyon sok olyan programmal, gólyatalálkozókkal, felkészítő programokkal várja azokat a hallgatók, hogy egyébként a kollégiumnak a szerves hallgatói életébe őket integrálja. Ugyanez igaz az intézményi oldalról is. Mi is minden információval ellátjuk az újonnan beköltöző hallgatókat, attól kezdve egyébként, hogy hol tud mosni, hol tud a karra bejutni, hogy tudja a kollégiumi díjat befizetni, milyen szokásokok, milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére, illetve minden kollégiumban vannak kollégiumi nevelők. Kollégiumi nevelők az, akik egyébként munkaidőn kívül is elérhetők a hallgatók számára. Tehát a hallgató a kollégiumban ebből a szempontból is idézőjelben sosincs egyedül. Tehát a nap 24 órájában van kihez fordulni akkor, amikor segítségre, információra, támogatásra van szüksége.
Az egészen jól hangzik.
Kedvet is kaptam már is, hogy beköltözöm az egyik kollégiumba.
Várunk sok szeretettel.
És hogyan tudok bekerülni? Mi az első lépés?
Amint megkapják a felvételi határozatot az egyetemtől, rögtön mi is küldünk nekik egy általános üzenetet, leírva benne a felvételi eljárást. Egyébként egyáltalán nem bonyolult, és mi is törekszünk arra, hogy minden információt megadjunk a hallgatóknak. Átlagos dokumentumok kellenek hozzá, amelyek igazolják a szociális helyzetét az adott hallgatónak. Emellett arra is van lehetőség, hogy megjelölje azokat a kollégiumokat prioritás szerint, amelyekbe szeretne költözni. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha már valaki előre nézelődik, hogy melyik kollégiumba szeretne menni, és nagyon nagy százalékban abban is kerülnek be. Emellett pedig a felvételi közben is folyamatosan kapcsolatban vagyunk a hallgatókkal, hogyha megkeresnek minket e-mailben, akkor segítünk nekik, hogy milyen dokumentumok hiányoznak még, hogyan kell pontosan kitölteni egy ilyen kérvényt, illetve hogy megfelelő-e.
És honnan tudnak tájékozódni az iránt, hogy milyen kollégiumok vannak, és ezek a kollégiumok mégis milyen kvalitásokkal bírnak?
Vagy anyuik honnan tudnak tájékozódni, hogy akár mi várja a kis fiúkat, lányokat egy ilyen intézményben?
Nos, első körben a tájékozódni vágyóknak az ELTE honlapot ajánlanám. Ott az összes kollégium fent van, képekkel, férőhelyszámokkal és azzal, hogy hány ágyas, illetve milyen lehetőségek vannak a kollégiumban. Emellett minden kollégiumnak van külön honlapja, ahol lehet tájékozódni ott az adott hagyomány szerint megrendezett bulikról, estekről és minden egyébről.
Itt nagyon fontos egyébként szerintem megjegyezni egyébként, ami alapvető kérdés szokott lenni egyébként, főleg az első éveseknek a kollégiumi felvétele során, hogy lehet bekerülni, ezt ugye azt nagyjából Zsani el is mondta, hogy lehet kollégiumba bekerülni, illetve az, hogy mennyi esély van rá. És itt nagyon fontos cél egyébként a kancellári vezetésnek az, hogy mindenki, aki az egyetemre felvételre kerül, és kollégiumba jelentkezik, az valamilyen formában kollégiumhoz is jusson. Tehát ezért van az, hogy folyamatosan bővítjük a kollégiumi helyeket, nem csak minőségben, minőségben egyébként, hanem mennyiségben is. A célunk az, hogy mindenkinek, aki jelentkezik és kolimi férőhelyet szeretne, magyar és nemzetközi hallgató, annak valamilyen fajta elhelyezést, lehetőleg kollégiumi elhelyezést tudjunk biztosítani. Tehát ez egy fontos dolog, ebben egész jól állunk, hiszen vannak új kollégiumaink, és nem csak új, hanem jó kollégiumaink vannak. Ennek a fejlesztése ez folyamatos, tehát több olyan beruházás is van most, aminek keretében több száz fővel tudjuk növelni azt a kolimi kapacitást, amit a hallgatók rendelkezésére tudunk bocsátani.
És ehhez még szeretném hozzátenni, hogy ez a jelentkezés egyébként folyamatos, és hogyha valaki esetleg kedvet kapna, ennek a meghallgatása után ugyanúgy tud most is várólistáról jelentkezni hozzánk.
Most már így belegázoltunk abba, hogy hogyan lehetünk kollégisták. Zseni, te még mindig kollégista vagy, te mester voltál?
Igen, hogyne, természetesen is, annak idején kijártam ezt a kollégiumi éveket, sőt, én Zsanyának az elődje is voltam a kollégiumi hallgatói önkormányzatban, úgyhogy én a pandúr oldalról álltam át a csendőr oldalra.
Erről is mindjárt fogunk beszélni. Ti annól miért jelentkeztetek kollégiumba? Tehát mi volt az a motiváció kapcsolódva itt az, amit mondtál Tamás, hogy aki kollégista akar lenni, annak igyekeztek helyeket biztosítani. Miért akar valaki, és ti miért akartatok kollégisták lenni?
Nekem megmondom őszintén, a legfontosabb az volt. Én ugye szexhádi gyerek vagyok egyébként, tehát hogy szexhádra jöttem fel, nyilván onnan a bejárás az alapvetően nem megoldható, és valamilyen formában meg kellett oldani azt, hogy Budapesten lakhassak. És nyilván itt nagyon fontos szempont volt egyébként a szociális szempont, tehát hogy az ELTE kollégiumi férőhelye egyébként bárki számára elérhetők anyagilag. Tehát nagyon fontos még egyébként manapság egy albérletnek az átlagos díja a 150 ezer forint plusz rezsi körül mozog, addig a kollégiumi díjak azok 10 és 20 ezer forint között mozognak egyébként. Ez egy nagyon fontos különbség egyébként, hogy az ELTE az nem csak Budapestbe gondolkodik, hanem az egész országba. És az ország bármely pontjáról egyébként megfizethető kollégiumi szolgáltatást tudunk nyújtani, ami az albérlet árakkal egyébként összevetve, ez anyagilag úgy gondolom, hogy összehasonlítatva, illetve magáért beszél. Ez egy fontos szempont, de egyébként még nyilván a közösséghez tartozás is egyébként egy fontos. Ez talán első évesként, vagy mielőtt nem költöztünk be kollégiumba, nem igazán érezzük ezt, azok fogják tudni, akik már eltöltöttek bizonyos időt kollégiumba, hogy nagyon fontos és nagyon jó érzés ott lakni egyébként, másokat megismerni, egy közösség részének lenni. Mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy az igazi eltés az a kollégista. Mert aki ugye Budapestről albérletből bejár a bölcsészkarra, jogi karra, az ugye reggeltől délutánig, jobb esetben kora estig eltés, de aki egyébként a kampuszról a kollégium megy vissza, az, aki igazán eltés, ők 0-24 órában az eltén töltik az idejüket.
Zseni, te miért mentél kollégiumba?
Elsősorban nálam is ugye felmerült az, amit Tamás mondott, hogy anyagilag sokkal könnyebb és sokkal jobban lehet a jövőre építeni és tervezni, hogyha a lakhatásod megfizethető áron van. Emellett pedig én is mindenképpen szerettem volna valahova tartozni, egy közösség tagja lenni, és úgy gondolom, hogy minden kollégiumban mindenki meg tudja találni azt a társaságot, akihez ő tartozni fog, vagy tartozni szeretne, mert rendkívül sokszínű ugye az összes karról és szakról vannak kollégisták, és ez egy megfelelő és nagyon-nagyon optimális szocializációs platform, mert tényleg 0-24-ben eltés lehet, szórakozhatsz, tanulhatsz azokkal az emberekkel, akikkel egyébként szeretnél együtt lenni.
Még egy példát talán, hogyha szemléltetésképpen elmondhatok, az, hogy hála Istennek, engem a Jóisten nagyon nagy baráti társasággal és sok baráttal áldott meg. És nem túlzok, ha azt mondom, hogy ennek 90%-át én az egyetemi kollégiumokban, az egyetemi évek alatt ismertem meg. Ez nem ma volt, ez már évtizedekkel ezelőtt volt, de hogy ezek mai élő és aktív barátságok egyébként. És ez nagyon fontos, ez nagyon megfizethetetlen hozzáadott érték, amit egyébként ez az egyetemi kollégiumi közeg ad.
Akkor szórakozzunk egy kicsit, milyen szórakozási lehetőségek vannak a koliban? Párat azért villancsatok föl, hogy mindenkinek legyen kedve oda menni.
És amikor átadom a terepet, szerintem ez a tereszortod lesz.
Köszönöm szépen. Első körben minden helyi diákbizottság szervezni szokott a gólyáknak, emellett pedig minden felsőéves hallgatónak is havi szinten rendezvényeket. Első körben talán a most felvételizőknek, amit fontos megemlítenem, azok a kollégiumi gólyanapok. Egészen sok színű rendezvény szokott lenni, vannak csoportos feladatok, ismerkedős feladatok, koncertek is, emellett mindenféle olyan program, amivel jobban meg tudják ismerni egymást és a kollégiumot. Emellett úgy gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azt a szórakozási lehetőséget, ami neki megfelelő, hogy hogyha inkább a zenés rendezvényeket szereti. Olyanból is akad társas játékestek, teaházak, tudományos előadások, nagyobb bulik. Tehát úgy gondolom, hogy egy színes palettánk van az összes kollégiumban, és a helyi érdekképviselők is arra koncentrálnak, hogy minél inkább felmérjék azt, hogy mit szeretnének a hallgatók.
Kicsit nekem emlékeztet ez a, na akkor koncertek, bulik, mint egy társasház, amikor kiragasztjuk a szomszédoknak, hogy ma este bulit tartunk. Mi van azokkal, akik mondjuk nem akarják ezt? Tehát ők hogy tudják ezeket a dolgokat is pozitívan?
Hogyan tud érvényesülni a tanuláshoz való jog?
Például, vagy a pihenéshez való jog.
Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Nyilván a hallgatók, amikor szórakozásról van szó, akkor a leleményesség és az igények azok határtalanok, ami nyilván teljesen érthető, hát fiatal 18 éves emberekről beszélgetünk, és ez a teret meg is kell adni egyébként. Erre a kolim nagyon jó terep egyébként, hogy jól érezzed magad, kulturáltan szórakozzál, közösségbe legyél, rendezvényeket vegyél részt, éljél meg, életre szóló emlékeket, barátokat szerez, de azért nem szabad elfelejteni egyébként, hogy itt alapvetően ez egy oktatási intézménynek a kollégiuma. És nyilván minden tevékenységnek, így a szórakozásnak is megvan a maga helye és az ideje, de egyébként kimondottan nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ez ne sértse senkinek a tanuláshoz való jogát. Tehát vizsgai időszakban például minden kollégiumban 0-24 órás csendrendelet van, és ezt nagyon szigorúan betartják a helyi intézményvezetők, nevelők, de egyébként maguk a hallgatók is, hiszen az elsődleges cél, amiért ők kollégisták, az, hogy hallgatói jogviszonyuk van, és nekik tanulniuk kell. Tehát a maga a szórakozás az nem mehet a tanulásnak a rovására, nagyon fontos alapelv.
Mind a ketten voltatok kollégisták, szintén vagy, Tamás, te kollégiumot vezetsz. De a különböző érdekeknek az összehangolása az hogyan működik belülről, hogyha valaki bekerül, vagy mondjuk bekerül, de jól jelentkező kollégium, és fel is vesztek mondjuk, szeretnénk szorgalmi időszakban egy bulit csinálni, mint kvázi egyszerű hallgatók, akkor ez hogyan megy nálatok? Tehát hogyan lehet megoldani azt, hogy igények, szakkörök, bármi esmire kielégülést nyerjenek, vagy akár ez a tanulás, vagy hogyha valaki, nem tudom, elakadunk a tanulásban, és tök jó lenne valami segítséget, hogyan megy a kollégiumnak a belső élete?
Nagyon fontos, és jó kérdés egyébként, mondom őszintén ezt, hiszen nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a kollégium egy nagyon jó közösségi és szocializációs terület, de úgy ugyan egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon erősíti a kollégiumok, kollégistáknak azt a fajta demokratikus gondolkodását, vagy demokratikus szocializációját, ami egy értelmiségi váláshoz szerintem egyébként elengedhetetlen. Hiszen minden kollégium alapvetően egy autonómiával rendelkezik, itt a hallgatói érdekképviseletnek egyébként valós és erős jogosítványa vannak, erről nyilván biztos majd Zsani fog bővebben beszélni, de alapvetően egy intézményi és hallgatói nagyon szoros együttműködés és egymásra utaltságban. Tehát, hogyha valakinek bármilyen közösségi tevékenysége van igénye, akkor mi, mint kollégiumi központ, ezt maximálisan támogatjuk és bátorítjuk.
Hogy mi ez belülről, Zsani? Tudtok nyomást gyakorolni Tamásra, hogyha el akartok érni valamit?
Hát Tamással szerencsénk van, mert ő alapból nagyon-nagyon segítőkész, és nem kell nyomást gyakorolni rá. Alapjáraton hallgatói oldalról is azt tudom erősíteni, hogy egy nagyon-nagyon jó együttműködés van, és nagyon hallgatóbarát az intézmény is, és igazából a közös célunk a hallgatói érdekképviselettel és az intézménnyel is, hogy a bentlakóknak a legjobb lehetőségei legyenek. Emellett minden kollégiumban vannak helyi diákbizottságok, akiknek ugye elsősorban az a feladata, hogy a bentlakók mindennapjait segítsék, és ebben az a jó, hogy aki esetleg lelkesedést érez, bárki jelentkezhet közéjük, bárki elindulhat, tehát, hogy ahogy Tamás is említette, egy teljesen demokratikus, hallgatók által választott szerveződés vagyunk mi is.
És hol a te szereped a rendszerben, Tamás? Tehát milyen problémákat kell neked megoldani, mivel fordulhatnak hozzád a hallgatók, milyen szinten van napi kapcsolatod mondjuk a bentlakókkal, és milyen a kapcsolatod velük?
Tekintve azt, hogy én egy 1200 fős kollégiumot vezetek, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen kisebb, közepes falunak a polgármestereként kell elképzelni egyébként, tehát hogy gyakorlatilag mindennel is kell foglalkozni. Én úgy gondolom, nekem az a vezetői alapelvem egyébként, hogy hallgató nem távozhat úgy semmilyen megkeresése után sem, hogy nem kapott releváns információt. Tehát bármilyen, ami a kollégiumi lakhatással összefüggő probléma, arra nekünk releváns válasszal kell rendelkezni, és én hiszem azt is egyébként, hogy releváns válasszal kell rendelkezünk. Ez kezdve attól egyébként, hogy kerüljek be kollégiumba, mikor tudok beköltözni, horkol a szobatársam, oldjuk fel ezt a feszültséget, ki kell költöznöm, maradhatok, ez bármi, minden kérdésre tudunk el a választ. Hiszen ahogy mondtam is korábban egyébként, hogy ők 0-24 órában az ELTE-n vannak, nekik a kollégium ebből a szempontból a második otthon. És nagyon fontos egyébként, hogy ez az otthon ennek a hallgatónak, itt biztonságban érezze magát. Úgy érezze azt, hogy egyébként az egyetem figyel rá, és mindent megad ahhoz, hogy az ő tanulmányait sikeresen teljesítse. Ez egy nagyon fontos alapelv, úgyhogy mindennel foglalkozunk, bármilyen hallgatói megkeresésre, vagy én, vagy a kollégáim, de releváns válaszokat tudunk adni, és igyekszünk mindenkit támogatni.
Azt mondtad, hogy második otthon, és beszéltetek már arról, hogy hogyan készüljünk a kollégiumi életre, létre. De milyen határok vannak egy kollégistának? Mi az, amit nem tehet meg bent a kollégiumban, amit ti sem javasoltok, vagy egyenesen tiltotok? Tehát mire kell konkrétan figyelni? Mi az, ami nem történhet meg bent, vagy ha megtörténik, akkor azért szankciók vannak?
Elsődlegesen közös érdekünk ugyanúgy a kollégistákkal, hogy ne történjenek rongálások. De beköltözés során erről tájékoztatva is vannak a hallgatók, különböző infopultoknál, hogy mit szabad és mit nem. Emellett rendezvényeknél is nagyon-nagyon figyelünk arra, és a hallgatók is figyelnek egyébként arra, hogy betartsák azt a limitet, ami után zavaró lehet egy buli.
Ebből a szempontból szerintem szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ez le van írva feketén-fehéren, úgy hívják az ELTE kollégiumi központnak a házi rendje, ennek vannak különböző tagkollégiumi kiegészítése, ami az adott közösségi hagyományokra épület sajátosságra alapoznak, de hogy egyébként a hallgatók számára meg van nevezve tételesen az, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ugyanúgy érvényesek munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok. Tehát ami talán ilyen jellemző, ilyen kis rafináltság, idézőjeles rafináltság szokott lenni nálunk a körösiben, az, hogy ugye minden kollégiumban van tűzjelző rendszer, és akkor néha van, aki úgy gondolja, hogy egy tojásrántottát ő a szobába süt meg, ezek általában nem szoktak jó ötletek lenni, vagy fél disznót levágnak, és ott pörzsölik, és hát nyilván erre, most ezt nyilván csak idézőjelbe tessék érteni. Nem, ez egy régi sönherces sztori, hogy ott akartak disznót vágni a tetőn, és leszaladt a disznó, de az az ELTE-hez nem köthető. Nálunk ilyen disznóságok nem történnek, de valóban ilyen apró csak előfordulnak, nyilván ezeket mi helyi értéken igyekszünk kezelni, de le van írva a házi rendben, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Nyilván az együttélésből is származhatnak konfliktusok, itt ugye azért, hogyha két ember együtt lakik, ott már lehetnek olyan eltérő életvitelek, vagy szokások, amik ütik egymást, ilyenkor alapvetően nekünk a kollégiumvezetőknek a feladata a diákbizottsággal kiegészülve azt, hogy itt moderációs szerepet lássunk el. Tapasztalat az, hogy egyébként, hogyha hallgatók beszélnek egymással, ezeket a konfliktusokat fel lehet oldani, hogyha nem sikerül, akkor pedig nekünk vannak azok az eszközeink, amivel egyébként ezeket békésen és az emberi normalitás szem előtt tartva fel tudjuk oldani. Hiszen mégiscsak az együttélésről, együttlakásról van szó, ilyenek elől fordulnak jobb helyeken is.
Tehát is elkedjük úgy, hogy otthon, jobb esetben.
De hát nem mindig, de...
Nekem annyi tapasztalatom van a kollégiumokkal, hogy még amikor én magam is egyetemre jártam, akkor egy barátnőm Keszthelyen volt kollégist, és hozzájártunk le időnként, és nagyon nagy kaland volt, hogy hogyan és milyen néven ad le minket a portán. Ez itt az ELTE kollégiumaiban mennyire szabadon alkalmazható történetet? Lehet vendéget fogadni? Hányat? Hogyan? Mégis mi a rendszer?
Lehet vendéget fogadni persze, sőt nem csak nappalra, hanem éjszakai ottalvásra is lehet vendéget fogadni. A nappali vendégfogadás az ingyenes, az éjszakainak van egy teljesen kifizethető olcsó ára. Alapjáraton egy jó adminisztráció nyomán működik, tehát megérkezik a vendég, bemondja a nevét, a portás felírja, aztán ha távozik, akkor ki kell írni.
Igen, alapvetően a kollégiumok az egy nyitott közösség, tehát hogyha valaki szeretne vendéget fogadni, a szobatársaival meg van beszélve, hozzájárulnak, hogy az a vendég akár ott is aligyon, horribile dictu, akkor erre természetesen van lehetőség, hiszen mi mondtam, 18 éves elmúlt felnőtt emberekről beszélünk. Talán ami még fontos lehet egyébként, ugye most sajnos ugye itt a COVID 5. hullámának a kellős közepén vagyunk, hogy jelenleg a vendégfogadás csak védettségi igazolvánnyal lehetséges. Hála Istennek nagyon jó oltottság biztonsági számok vannak a kollégiumban is, volt erre egy felmérés a hallgatók között, de ebből a szempontból is elsődleges a hallgatók biztonsága.
Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy vírushelyzet van Magyarországon, de a kollégiumok azok működnek. Milyen keretek közt tudtak így működni? De mondtátok az előbb, hogy védettségigazolvánnyal lehet látogatni, oké, magas az átoltottság, de milyen olyan plusz vagy szükséges védelmet tud adni a kollégium a hallgatóknak, hogy kevésbé fertőződjenek meg?
Igen, a kollégiumok működnek. Nagyon sok olyan intézkedés hozott az egyetem vezetés, hogy a bent lévő kollégistákat ebbe a járványhelyzetbe megvédje. Ilyen például, amit már korábban említettem, hogy vendéget csak védettségigazolvánnyal lehet fogadni, de egyébként minden kollégiumban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fertőtlenítő takarításra, minden bejáratnál készfertőtlenítő van, speciális szabályokat hoztunk a kollégiumi ügyintézésre, amit lehet, azt online ügyintézés keretébe terelünk be. Nagyon fontos az, hogy tartsuk a másfél méteres távolságokat, adminisztrációs helyiségekbe ügyintézés során csak egy ember legyen bent, tehát minden tőlünk telhetőt megteszünk a hallgatóink védelmének az érdekében.
A kollégiumoknál én úgy érzem, kikerülhetetlen az, hogy kollégiumi sztorikról is beszéljünk, én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, és akkor még tényleg is ilyen csodálatos keretes szerkezetben a műsorunk, hogy miben másabb egy egyetemi kollégium ilyen jellegű történetekben, tehát elfajult bulik, nyilván azért mondtátok, hogy figyeltek rájuk, vagy mondjuk akár az, amit mondtál szintén, hogy szülővel szeretnének beköltözni a srácok. Van olyan dolog, bármilyen tényleg történet, ami nagyon megmarad bennetek, neked Tamás a kolhök elnöki pályafutásod és a vezetői pályafutásod alatt, neked pedig Zsani a kollégista és a elnöki pályafutásod alatt?
Ez egy egészen elképesztően nehéz kérdés.
Gondolom reggelig tudnánk róla sztorizni.
Egyrészt reggelig tudnánk róla sztorizni, másrészt meg amit így érdemes volna elmesélni, azt nem lehet elmesélni. Nem tudom, hanyas karikával fut a műsor, de...
12 egyértelműen.
úgy, hogy én megmondom őszintén, hogy ilyen, rengeteg történet van egyébként, tehát, hogy akár itt a szülőkre való hagyatkozás a beköltözésnél, tehát, hogy ez volt ilyen kedves történet, jött a hallgató, bejött a gazdasági irodába, beköltözött, kapott egy szobát a B épületbe, és akkor így elmondtuk a tudnivalókat, elment, és egy az 5 perc múlva csörög a telefon az irodámba. És így bemutatkozó, jó napot kívánok, XY, Lajosné vagyok, Karancslapújtőről, a lányom most költözött be 5 perce a kollégiumba. Jó napot kívánok, miben segíthetek? Hát, hogy kint van az udvaron, és nem találja a B épületet. És ez a, néztem, mondom, atya úristen, tehát, hogy ott van, megkérdezel egy kollégistát, megkérdezed a portnát, visszajössz a gazdaságira, és megkérdezed, hogy merre van a B épület, vagy D opció, fölhívjuk édesanyánkat, hogy hívja fel a kollégiumvezetőt, hogy kérdezze meg, merre van a B épület. Tehát, hogy ez ritkán lehet engem zavarba hozni, de ott ennek a hölgynek sikerült ezzel a fajta probléma megoldással, de szerencsére ilyenből kevés van.
És megtalálta azóta a B épületet?
Nem jelzett vissza, hogy még azóta is ott keringen, úgyhogy én bízom benne, hogy ezt a problémát sikerült.
Esik az eső csak azért.
Akkor nagyon bízom benne, hogy ezt sikerült neki abszolválnia.
Hát nálam is elég sokszínű történetek és emlékek vannak, tényleg nehéz kiemelni egyet-egyet. Mi úgy, mint kollégista, vagy úgy, mint hallgató érdekképviselő. Igazából most az jutott eszembe így, ami még a karika mellé működik, a hallgatóság szempontjából is, hogy volt egy olyan eset, hogy felkeltem reggel, kimentem a konyhába, megcsináltam a kis kávémat, és így a folyosón hallottam kutyaugatást. És így gondolkoztam, hogy most lehet, hogy valaki utánoz egy kutyát, vagy hangfelvételről megy, vagy mi lehet, és akkor így lesétáltam addig, ahova így be tudtam azonosítani, hogy hol lehet, és szemben állt velem egy ilyen kis pici hófehér kutya, és ott körbe kopogtam, hogy én örülök, meg szeretem a kutyákat nagyon, de ez így ki, meg miért, meg hogy került ide. Aztán kiderült, hogy egy hallgató így táskájában egyébként egy ilyen 10-15 percre felhozta a kutyát, hogy megmutassa neki a szobáját. Igen, ez egy egész kellemes sztori volt.
Tehát akkor kutyát behozni nem szabad.
Nem, sajnos nem lehet, ezt én is nagyon.
Semmi állatot?
Nem lehet sajnos.
Hát igen, nagyon-nagyon más kulturális közegekből érkezünk. Ez nem velem megtörtént történet, a kerekesúti kollégiumnak egy korábbi ideálbizottsági elnöke mesélte azt, hogy kollégium beköltözés volt, strom fiatal srác érkezik, megjön, becsekkol, minden megvan a szoba, és így egy óra múlva jön vissza, és így keres valami illetékest, hogy hát akkor itt kivel tudna beszélni, és akkor oda ment a DB elnök, és mondta, hogy miben segíthetek, és valami probléma. Azt nem, minden nagyon szép, nagyon szuper, de hogy a padlás hol van?
Padlás?
És így, hát van tető meg, hogy itt, de hát oda nem lehet kimenni át, hogy de akkor a padlás, az mégis ő merre találja. Miért keresed a padlást? Hát mert hogy itt van ez a fél oldal szalonna, ezt akkor hova akasszam?
Elkészült volt.
Éhezni biztos nem éhezett.
Egyébként van ilyen jellegű probléma, vagy legalábbis én mindig azt, vagy lehet, hogy ez egy sztereotíp gondolkodás, hogy ugye van egy közös konyha, én vagyok az én kis, mit tudom én, 112-es szobámban, közös a konyhám a 113-mal, meg még az egész emelettel, berakom a kis szalonnámat, és még reggelre megdézsmálják. Ezek rendszeres, vagy megtörtént esetek, és hogy lehet ez ellen védekezni?
Hála Istennek alapvetően azért most már minden szobában van saját hűtésszekrény szoba lakóinak, tehát hogyha eltűnik a szalonna a hűtőből, akkor azért elég egyértelmű, hogy ki lehetett a bűnös. A konyhában ilyen probléma nincs, hiszen ugye a főzés közben ugye az ételt azt nem lehet ott hagyni.
Nyár is a műsorunk végéhez érünk, viszont még egyetlen kérdésünk van hozzátok. A saját tapasztalataitokra alapozva, miért jó kollégistának lenni, vagy aki majd most fog kollégiumba kerülni, mivel készüljön, hogyan készüljön?
Elsősorban egyébként azt tudnám kiemelni, hogy tényleg tartozhatsz valahova, és van egy ilyen 0-24-es biztonságérzeted, hogy bármikor tudsz fordulni, akár a szomszédodhoz, szobatársadhoz, de emellett megvan a saját privát kis szférád is, tehát tényleg úgy gondolom, hogy ez a felnőtté válásnak a nulladik lépcsőfoka is tökéletes szintér arra, hogy valaki amúgy megtalálja önmagát az egyetemi évei alatt. Azt tudnám tanácsolni egyébként, hogy aki kollégiumba jelentkezik és felvételt nyer, legyenek nyitottak, vegyenek részt a rendezvényeken, mert tényleg olyan élményeket szerezhetnek, amelyet másképpen nem tudnak. Emellett ismerkedjenek, próbáljanak kiteljesedni, és akkor tényleg biztosra tudom mondani, hogy nekik is a második otthonuk lesz a kollégium. És ez részben azért is fontos, mert ez a tanulást is segíti, hogyha valaki egy olyan közegben tartózkodik, ahol jól érzi magát, és tud segítséget kérni.
Én úgy gondolom, hogy valaki miért legyen kollégista, arról nagyon sokat beszéltünk egyébként, mert ez tényleg egy életre szóló élmény, emlék, akár barátság, ismeret, sztori szerzés szempontjából. Tehát ezt meg kell élni az, hogy te kollégista vagy. Ehhez viszont, hogy ezt meg tudjad élni, be kell kerülni, jelentkezni kell a kollégára. Mindenkit bátorítanék egyébként, mert nagyon sokat nyerhet vele barátságokat, ismereteket, hihetetlen széles látókört, olyan tapasztalatokat egyébként, ami nélkülözhetetlen ahhoz egyébként, hogy akár sikeresebb, több és jobb emberekké váljunk. Tehát én azt mondom, hogy kollégiumba kerülni egy tök jó élmény, tök jó dolog ezeket megélni, közösségeket, személyes kapcsolatokat, akár a mi széles látókörünknek a bővítését, úgyhogy én csak bátorítatom a kedves hallgatókat, hogy ha már az RTL-re jelentkeznek, egyrészt jelentkezzenek az RTL-re, és jöjjenek ezen túl kollégiumba is.
Köszönjük szépen a figyelmeteket, itt volt velünk Kis Zsanett, az ELTE Kolhök elnöke, és Ribling Tamás, kollégiumvezető.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok, köszönjük szépen a lehetőséget, és a szeptemberi beiratkozásnál találkozunk.
Én is köszönöm a figyelmeteket. Dóri, a következő műsorban miről fogunk beszélni?
Egy kicsit elhagyjuk Magyarországot, és külföldre fogunk kikacsintani. A különböző külföldi lehetőségekről és ösztöndíjakról fogunk majd beszélgetni. Várunk akkor is titeket nagyon sok szeretettel itt az ELTE Podcast Short adásában. Sziasztok!
Sziasztok!
ELTE Podcast. ELTE Short. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.